És Balogh Miklós, őt is már többször hallhatták a hallgatók.
Dicsértessék, Jézus Krisztus.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél itt ebben az utolsó pillanatos jelzésben. Mi is csak ma tudtuk meg, hogy Vilmos nem tud velünk tartani. Illetve hát állandó kedves segítőnket, technikus kollégánkat, Juhász Jánost is onnan az üvegfalon túlról. Hát gondolkodtunk itten, vagy én legalábbis gondolkodtam hirtelen, hogy mi legyen így a mai témánk. Hát ugye 2 nap múlva van egy bizonyos nap, Bálint nap, igen. Vagy hát, ahogy angol száz területeken mondják, ugye Valentin nap. Megnéztem így gyorsan, röviden, hogy ez 1969-ig az egyházi naptárban is így volt benne, mint Szent Bálint napja. Aztán utána felváltott a Ciril és Metód a február 14-én, így őket ünnepeljük, ha jól tudom, az egyházi kalendárium szerint február 14-én. De az angol száz területeken ugye elindult egy ideje ez a kultúráradat, hogy Valentin nap az a szerelmesek ünnepe. Érdekes, nem csak a szerelmeseknek a védőszentje ő, hanem a lelki betegeké is, ugye? Pszichológus kollégák, ha esetleg vannak, akkor lelki betegek védőszentje is Szent Bálint, vagy Szent Valentin. És hát ehhez kapcsolódóan biztos nagyon sokan a hallgatók közül is tudják, hogy elindult nemrég egy mozgalom is, a házasság hete, ugye? Ez 2008 óta van, több országban is, idén most már 11. alkalommal, ez egy ökumenikus, tehát több egyházat és civil szervezetet összefogó ilyen program, rendezvény sorozat, igen, ami hát a házasságot, a házasság értékét szeretné bemutatni és közvetíteni az embereknek, és rengeteg értékes programot tartalmaz ez, ha jól tudom, tegnap kezdődött, úgyhogy még sok programba bekapcsolódhatnak a hallgatók, és hát ennek kapcsán gondolkodtam én is, hogy hát a házasság mint téma egy nagyon nehéz és nagyon mély téma, amiről rengeteget lehet beszélni, hát talán elárulhatok ennyit, nem tudom mennyire magántitok, hogy jó, magam és Miklós, mi még nem vagyunk házasok, Gábor, te viszont meg már egész hosszú ideje.
10. éve.
Hát igen.
Azt a mindenit. Hogy megy az idő.
Igen, és hát gondoltam, hogy erről esetleg beszélgethetünk, így első gondolatnak vagy kérdésnek talán ez, hogy mi volt bennünk annak idején, talán fiatalon, vagy az esküvő előtt, vagy éppen az esküvő napján arról, hogy milyen kép élt bennünk a házasságról, milyen vágyak, célok, gondolatok, mi volt bennetek annak idején?
Hát bennem egy nagy öröm az nap. Ez egy nagyon felemelő nap, különben az ember esküvőjének a napja. Végigvonulni ott a templomon, én meg is voltam rendülve. Én megrendültséggel mentem, ott körbenéztem, és akkor a barátok, szerettek, családtagok, láttam, hogy mindenki nagy örömmel néz felénk, én pedig mentem az oltár felé, a kedves menyasszonyommal akkor még, és nagyon-nagyon, hát éreztem ennek a súlyát. Nagyon ritka volt, azt hiszem, az én életemben, hogy ennyire ilyen megrendültem, hogy ennek most nagyon nagy tétje van, én ezt így átéreztem akkor. Persze, hát előtte az udvarlás, meg ez a rész. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ez egy ilyen felhőtlen időszak volt. Az volt, igen, most ezt így ki tudom jelenteni nagyon könnyedén, hogy valahogy úgy tudtam, hogy ez a dolgom, ezt a lányt választom, nagyon szépen megkértem a kezét, szülőkhöz elmentünk, tehát ez a... Azt hiszem, hogy így szokott ez lenni, vagy így, én így képzeltem el, és úgy is... történt, ahogy elképzeltem. Még volt egy ilyen ráadás történet is, hogy én a gyűrűt nem akkor vettem meg, amikor, tehát nem előre vettem meg, hanem megkértem a Ágikának a kezét, és kiderült, hogy utána ugyanabba a boltba mentünk el gyűrűt venni, ahol 20 évvel azelőtt az édesapámék vették a gyűrűjüket. Az a bolt még megvolt, nagyon kevés ilyen bolt volt biztos Magyarországon, de az ékszer bolt még. És akkor, amikor meséltem a szülőknek, hát mi is ott vettük. Szóval ez egy ilyen érdekes. Azóta különben nincs meg ez a bolt, de ez egy másik történet. Szóval azon a napon én nagyon éreztem ennek a súlyát, hogy a házasság az egy szentség, és abból kevés van, és ezt a szentséget egymásnak szolgáltatjuk ki. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy ez az élet rendje. Akkor nagyon helyén volt minden, és azt gondoltam, hogy együtt kell tovább folytatnunk. Az én családot akartam, gyermekeket akartam, és ahhoz hát az első lépés az, hogy az ember megházasodik. Úgyhogy valahogy így emlékszem azokra az időkre. Nagyon könnyűnek tűnt minden, nagyon egyértelműnek tűnt minden. Most már így utalag visszanézve, hát azért most már jönnek ugye a szürkép hétköznapok, igen, a nehézségek akár a gyermekkel kapcsolatban, a idő, a menetrend megalkotása, hogy ki, mikor, mit csinált, szóval ezek már ilyen hétköznapi problémák, de a szentség továbbra is megvan. Én azt továbbra is érzem, hogy nagyon jó valakihez hazamenni. Valaki vár otthon biztosan, valakire biztosan számíthatok. Én különben a lánykérés is talán azért volt ilyen egyszerű, mert én a feleségemmel mindent meg tudtam beszélni. És az azóta is itt így van. Én ma is a fiataloknak különben azt szoktam javasolni, ha ilyen téma föl előkerül, hogy akivel sokat el tudnak beszélni, nekem legalábbis ez volt a fontos. Hogy valahogy úgy órákat el tudtunk beszélgetni, egymár nagyon érdekeseket mondott mindig. Hát ez bármiről beszélt, az olyan érdekes volt, és ez ma is így van. Szóval ez egy ilyen fontos mérföldkő volt nekem a történetünkben, hogy mindig érdekeseket mond, és lehet továbbfűzni, arra kapcsolódni. Nyilván az értékrendünk nagyon hasonló volt, és ma is az. Ő mutatta meg nekem a hit világát, tehát én nem egy hívő családból származom, de valahogy úgy, hát ő eleinte ott eljártunk misére együtt, ő nem is kérte, hogy menjek. Aztán nem is mentem az elején, még a legelején, az első fél éve, egy évben. És akkor utána mentem el, hogy nagyon tetszett ez a türelem, hogy ő ezzel ilyen türelmes is, és nem várja el, hanem csak úgy szeret engem, tudja, hogy én egy jó ember vagyok, vagy hát én ezt gondolom, és valahogy mégis megérett a történet, és akkor nekem ez a megtérésem története is valahol így kezdődik. Így összecsúsznak ezek a dolgok, de talán ez sem véletlen.
És amikor igent mondtál, akkor tudtad, hogy mire mondasz igent?
Hát már, hogy megkérdeztem, hogy igent mond, de hát... Igen.
Már ott az esküvőn, tehát a...
Ja, hogy akkor? Ja,
úgy
igen.
Értem, hogy ugye ez igen. Jutott eszembe, hogy akkor az ember még nem biztos, hogy tudja, hogy amikor ott mondja, hogy jóban, rosszban, nem tudom, annak idején én is egyszer átolvastam, tanulmányoztam majdnem az összes keresztény egyháznak az eskü szövegét, hogy mit mondanak akkor ott a templomban, és igen, és hogy ott olyan könnyen kimondja ezeket az ember, hogy vajon tudja az ember akkor, amikor ott mi mindenre mond ezzel majd igent, és hogy mi minden van ebben. Egyébként sok jó is, és sok szép is.
Én azt hiszem, hogy tudtam, de igazából a legfontosabb talán az, hogy kimondtam, vagy most így azt mondom, hogy kimondtam. És most arra vissza lehet nézni. Ha bármi nehézség van, én a gondban, a jóban, a bajban mindig, én azt ígértem, hogy mindig igen. Hogy akkor is ott leszek. És erre az, hogy ott kimondtam, az arra vissza lehet nézni. Én ezt szoktam is. Tehát, hogy bizony, hogyha nehézség van, akkor is ez elhangzott. Én ezt megígértem. Ehhez tudok, igen, ez elhangzott az én számból is, hogy én a döntésemet szeretem. Én szerettem, hogy akkor úgy tudtam dönteni, és ahhoz ragaszkodom. A döntésemhez mindig ragaszkodom. Ez egy jó döntés volt, ráadásul meg is van szentelve. Én erre mindig igen tudok mondani.
Az biztos, hogy ez egy döntés, én is így látom. Mert ezen is gondolkoztam, hogy igazából mi motiválja az embereket a házasságra, és mi ellene. Mert ugye az ma nagyon, nagyon sokszor felmerül talán így kérdésként, hogy ma már nem is olyan egyértelmű ez, hogy kit mi motivál, és tetszett, amit mondtál, Gábor, hogy az sem mindegy, hogy mit hozunk annak idején, hogy ez van-e a fejünkben, hogy hát az természetes, hogy egyszer majd megházasodunk, és egyszer majd vállaljuk, és éljük, és nem tudom, ez biztos, hogy ez nagy segítség.
Ez szerintem igen, ez az egyik döntő szempont. Én azt gondolom, hogy jó az embernek a mintája. Nem is, hát nincs is más forgatókönyvem. Tehát én ezt a forgatókönyvet ismertem az én szüleim okán, hogy ők is szép házasságban élnek azóta, és fölneveltek 4 szép embert, és én, hát mivel ezt láttam, én azt gondolom, hogy nekem is ez a követendő módszer. Ráadásul a gyermekeket mindig is nagyon szerettem, tehát én fiatalon szerettem volna édesapa lenni. Úgyhogy, és hát ehhez meg ezt láttam mintának, hogy ahhoz meg kell kérni, meg kell ismerkedni valaki, meg kell szeretni, el kell érni, hogy ő megszeressen, és utána el kell köteleződni a másik felé, és utána pedig családot kell alapítani. Úgyhogy nekem ez ilyen egyértelmű volt, de valóban, ahogy mondod, ez nem ilyen egyértelmű, ez főleg a mai eltérő és nagyon mozaikos mintázatokban, tehát, hogy mindenféle lehetőség van, meg élettapasztalat, úgyhogy ebben talán nehezebb rendet rakni, de én továbbra is azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt, és ha az ember megtalálja azt, akit tud szeretni, és aki őt szereti. Én például most nem nagyon értem azokat a fiatalokat, akik 5-6 évig vannak valakivel együtt, anélkül, hogy házasságra kerül. Ez, mert hát most akkor még mire számítanak? Én nekem ez az első kérdés, ami akkor most mi lesz még? Szerintem, aki 5-6 évig tudja szeretni a másik, arra nyugodtan lehet igent mondani. Én ezt mondom. És hát mert utána megint kockára van téve minden, és akkor újra kezdi az ember. Én úgy éreztem, én 2 év után tudtam, hogy nekem ő lesz a megfelelő, és megkértem a kezét.
És szerinted mi a jó házasságnak az alapja, a fundamentuma, az összekötő kapcsa?
Biztos mindenki más, minden ember is más, minden kapcsolat is más. Én azt mondom, amit az előbb is említettem, hogy nekünk az, hogy sokat tudunk beszélgetni, az nagyon fontos. De nem minden ember ilyen, aki nagyon erre vágyna, hogy mondjam, a másikkal olyan mély lelki életet éljen, vagy mindent elmondjon neki. Van, akinek biztos fontosabb a, nem is tudom, hát megbízhatóság, vagy a, nem mintha ez nem lenne meg a miénkben, csak nekem tudom, hogy ez volt egy nagyon fontos, hogy mi sokat tudunk beszélgetni. Nekem ez nagyon, nagyon fontos volt. És mi is volt a kérdés?
Ja, ez, hogy mi az alapja, onnan merültve, mert én például párommal, kedves párommal, aki most is hallgatja az adást, remélhetőleg, beszélgettünk erről, hogy nagyon fontos az elfogadás is, mert hát olyan nincs, hogy két ember teljesen ugyanolyan legyen. Mindenképp lesznek különbözőségek, de szerintem majd ezt ti is tanúsítjátok mindketten a magatok életében. És hát könnyű egy olyan kapcsolatban létezni, ahol a másik mindig ugyanazt akarja, mint én. Persze az unalmas is lehet, gondolom, igen, rövid idő után, de hogy nagyon fontos, hogy megmaradjon ez a nyitottság, meg elfogadás a másik iránt. Meg eleve talán egy ilyen alapállás szerintem, hogy nem feltételezem, hogy minden úgy van, ahogy azt én hozom otthonról, hanem lehet, hogy tök másképp is lehet ugyanazt csinálni, és lehet, hogy az pont ugyanolyan jó, vagy esetleg még, nagy Isten, jobb.
Lehet, nagyon könnyű. Igen. Ezzel nagyon egyet tudok érteni. Én azt érzem, hogy az nagyon fontos, hogy az ember egyénileg is tudjon fejlődni egy kapcsolatban, meg a kapcsolat is tudjon fejlődni. Tehát én most lehet, hogy ennek, nem tudom, egy ilyen furcsa szó ez, hogy fejlődni. Fejlődik, igen, az egyén is, és ebbe pont belefér az, amit mondasz, hogy a másiktól más mintát lát, és azt tudom mondani, hogy fú, hát ez nekem jobban tetszik. Lehet, hát pontosan ez lehet az egyik alapja, hogy a másik vonz. Szerintem 2 vonzó dolog lehet, az egyik a hasonlóság, a másik a különbözőség. És valószínűleg a kapcsolatokhoz mind a kettő nagyon fontos. Fontos a stabilitás, hogy én hazamegyek, és biztos, hogy szeretetet kapok és adok. Ez egy ilyen stabil, ehhez mindig vissza lehet nyúlni. De az is fontos, hogy adott helyzetben meg tudjam haladni önmagam. Tudjam, hogy hol vannak a gyengeségeim, amiknek nekem változtatni kell. És az egyik minta adott esetben az lehet a feleségemnek a megoldási mintája, vagy az ő hozott mintáját. Ez is olyan színes kép, nem? Mert hogy nekem is vannak a szüleim, neki is vannak a szülei. Tehát mondták régen is, hogy ugye a családot veszed el, nem a másik embert, vagy nem a másik emberhez hát, mész hozzá, hanem igen, az egész családhoz, vagy ugye volt egy ilyen...
Nézd meg az anyját.
Vedd el a lányát, ugye ezt a fajta mondást is ismerjük, tehát, hogy, és valóban van ezekben valami. De én most is azt tudom mondani, hogy nekem tetszett az, ahogyan ők élnek. És más volt, mint mi, persze, hogy más volt, és nagyon sok olyan minta van abban is, amit én jobban követendőnek tartok, mint a saját hozott mintáimat. És hát nyilván a mi családunk története az már ezeknek a jó kis egyvelege lesz. Remélhetőleg a legszebb szemeket választjuk ki, és adjuk tovább.
Nekem nagyon tetszett. Mondjad, Miklós!
Miklós,
mondjad!
Azért vártam ennyi ideig, mert hogy Gábor tud beszámolni arról, hogy mi is a házasság. Mi még egyelőre nem. Illetve a másik oldalról talán tudunk beszélni, ami nem biztos, hogy általános, de azért látható egy olyan jelenség szerintem, hogy a nagy szabadságban, amikor az emberek maguk dönthetik el, hogy ki lesz a párjuk, akkor ezt a kérdést nem tudják megoldani, vagy egy rész, az emberek egy része nem tudja megoldani, mert ésszel akarja megoldani, vagy ismeretek, vagy nem tudom, valami ilyen népi bölcsesség, vagy nem tudom mi alapján, hogy ki lehet az ő párja. És hát a tapasztalat, vagy nem tudom, tapasztalatnak mondható-e, de a férfi sátorral mi voltunk egy-két párfelis táborban, és ott ugyanúgy láttam a hozzám hasonlóakat, akik vagy egy diplomások, vagy sok diplomások, és hiába volt ott egy egész tábor, egy hét, vagy esetleg két hét is arra, hogy megtalálja a több száz emberben, szintén hasonlóan diplomás emberek között a saját párját, nem találták meg, sokan nem találták meg. Voltak azért, vannak jó példák, voltak jó példák, akik egymásra találtak és megházasodtak, de úgy vettük észre, nem csak én voltam ott a sátorban, hanem mások is, és arról beszéltek, hogy nem látják azt az eredményt, azt a hatékonyságot, ami céltudatos emberektől elvárható lenne, ugye, hogy ők azért mennek oda, mert egy párt akarnak maguknak, össze akarnak házasodni valakivel, aki szívükhöz közel áll, és nem megy. Nem megy, nem tudja megoldani. Ez így határidőre nem nagyon lehet. És akkor ez a kérdés, hogy mikor jön majd el az a pillanat, vagy ennek a korszaknak vége lesz egyáltalán valamikor. Mert talán szerintem közeledünk ahhoz a felismeréshez, most én is azért ugye a 50 felé közeledve, hogy volt-e ennek valamilyen úgymond értelme. A szabadság mellett úgy kitartani, tudod, vagy a szabad döntés mellett kitartani, hogy te majd eldöntöd, hogy ki lesz a feleséged, vagy ki lesz a férjed. El tudod-e önmagadban te dönteni, hogy ki is lesz az? Tehát, hogy itt értetted, hogy az, hogy volt egy példa baráti körben, egy családapa áll az ablaknál, néz ki az udvarra, és ott látja három gyermekét, akik játszanak kinn az udvaron, és valami miatt maga alá került, vagy az élethelyzete úgy adott, hogy nehéz időszakban volt, és megkérdezte magát, hogy Uramisten, mit tettem? A három gyerekre mondta. Érted? Tehát, hogy akkora felelősséget érzett, hogy annak a súlya alatt majdnem összeroppant abban a pillanatban ott, ugye? Vannak ilyen pillanatok. Na de ugyanez a másik oldalon is megvan, amikor valaki ott áll 50, vagy 55, vagy 60 évesen, tele diplomával, vagy a karrierrel, és akkor azt ugyanezt kérdezi, hogy Uramisten, mit tettem? Semmit. Illetve, bocsánat, persze, nyilván, tehát ilyen most a házasság szempontjából mondom, hogy nem tettem meg azt a lépést. Tehát ez az a helyzet, hogy ez a házasság az valami olyasmi, hogy az ilyen nagyon életközeli, életbevágó, vagy hogy mondjam, nem azt mondom, hogy életveszélyes, de te tétje van. Ha eldöntöd, hogy igen, utána is élesben megy, és ha úgy döntesz, hogy nem, az is élesben megy, ez nem gyakorlat, ez az élet. Itt nincs mellé trafálás. A következményeket, a sérüléseket és mindent viselni kell. Eldöntheted, jobb elméletileg azt mondták annak idején, amikor ez a népegyházi vonal kezdett így feloldódni, ugye, hogy akkor ne mondják meg nekem, hogy én kit vegyek el, majd én eldöntöm, típusú, tudod, szabad ember, gondolatmelete. Hát nem tudom. Most bennem, a másik oldalon, akik nem házasodtak össze, én azon az oldalon állok, bennem ez motoszkál, hogy hát szerintem el fogunk jutni egy olyan össznépi ismeretre, hogy na vajon akkor saját erőnkből mire futotta? A mi bölcsességünkből ugyan mire jutottunk? Ki tudtuk-e választani a legjobbat magunknak?
Az tudtunk-e eszünk, választani?
Tudtunk-e választani egyáltalán?
Az első.
Ez az, igen. Mert minél nagyobb a választási lehetőség, annál nehezebb, hogy dönteni. És akkor az ember elkezd ugye óhatatlanul válogatni. El tudod dönteni, vagy nem tudod eldönteni? Tehát én azt mondom, hogy most azért szerintem a mérleg nyelvén még itt van az előző nemzedék, akiknek segítettek házasodni, megházasodni. Azért annyit mondtak, hogy hát figyelj, ő egy egész, ő illik hozzád. Vagy nem, mert családunkban azért, mi családunkban erre vannak rossz példák is, hogy nem fogadták meg azt a tanácsot, amit a többiek próbáltak tudomására hozni, hogy azt az információt nem vette figyelembe, de ugye ez is egy éles, egy életbe vágó helyzet, ő ezt elvállalta. Na mindegy, én azt hiszem, hogy értitek, hogy miről van szó, ennyit tudtam most egyelőre, adom tovább a szót.
Igen, abszolút értem, hogy mit mondasz, és talán tovább gondolva tényleg ezt lehet mondani, hogy sokszor nincsen a jó, vagy nincsen a helyes döntés, hanem felelősség van. És ha A-t döntök, annak is viselem a pozitív és negatív következményeit, vagy ha B-t döntök, akkor is viselem pozitív-negatív következményeit, de kérdés, hogy én döntök, vagy pedig hagyom elcsúszni a dolgokat magam mellett szépen lassan. Úgyhogy innen folytassuk nem sokára. Thank you. Szép jó estét kívánok, ez itt a Férfi Sátor műsora, itt a Mária Rádióban. És kicsit így Valentin napra játszva játszottuk le itt Liszt Ferencnek a Szerelmi Álmok című zongora darabját.
Küldjük a szerelmeseknek és a házasoknak is.
Igen.
És akik házason is szerelmesek.
Azaz mindenkinek. Igen, eddig a témánk ugye a házasság hete kapcsán volt a házasság és minden ezzel kapcsolatos kérdés, gondolat, ami fölmerült bennünk. Most egy kicsit más vizekre kalandoznánk, de nem túl messzire, mert hogy volt ez a mondatod, Miklós, ami nekem nagyon tetszett, hogy ez már nem a gyakorlás, ez már éles. És hogy vajon mikor vannak ilyen helyzeteink az életben, amikor valami úgy éles lenne. Hát két ilyen programunk is lesz a Férfi Sátor keretein belül, ami egy kicsit ezt feszegeti, vagy próbálgatja. Ugye az egyik a Zöldi Pali, ugye a Férfi Sátor egyik, illetve hát a megálmodója egészen pontosan, aki múlt alkalommal itt is volt velünk a stúdióban. Neki ez a sok, a sümegi országos középiskolás küzdelem, vagy kupának is szoktuk mondani, ugye ez április utolsó hétvégéje lesz majd. Ugye itt középiskolások próbálják ki ezt a bennük szunnyadó harcost különböző küzdelmi ágakban, feladatokban, legyen az ostor, legyen az íjászat, kelevéz, lovaglás, mindenféle. Mert ott már nem elég a tankönyvi tudás, meg a de nem is feltétlenül erre van szerintem azoknak az ifjaknak szüksége. Sokszor az az érzésem, ahogy mondtam azt a múlt alkalommal is, hogy mi tanulunk sokszor őtőlük, spontaneitást, küzdőszellemet, együttműködést. És a másik ilyen alkalom, az pedig a mi mocsári teknős sátorunknak lesz ugye a nomád tábora július közepén, ami most az első alkalommal lesz az, hogy ennek a szervezését most mi vettük a kezünkbe, eddig ugye ezt is Paliék szervezték meg, és hát a helyszín már alakul, ugye, nem is olyan messze Budapesttől, de mégis egy nagyon jó helyen, ami úgy kellő távolságot ad nekünk a civilizációtól, és hát el is kezdtük ezt szervezni, hogy mi lenne nekünk az, ami megfelelő kihívást adna, és ebből a mindennapi komfortérzetünkbe egy kicsit kiszakítana minket. Nem tudom, ti hogy emlékeztek arra, amikor ezeket beszéltük, hogy bennetek mi ragadt meg, hogy egy kicsit a hallgatóknak is tudjunk ebből adni egy ízelítőt, hogy miken gondolkoztunk.
Hát ez a nomádtábor, ugye ez már egy hagyományos történet, ez is évtizedek óta zajlik, talán nem is tudom, hát ezt nem számoljuk, ezt sem számoljuk különben, de nem, hát valami 15-20. Alkalom lehet, amikor nyáron egy ilyen elvonulásra kerül sor, ahol férfi emberek. Eleinte csak a felnőttek mentek el, de aztán valahol fordult a történet, és úgy határoztak a férfiak, hogy a gyermekeiket is, a fiúgyermekeiket is el lehet vinni, és akkor egy pár napot együtt tölt az édesapával, vagy akár a nagyapával, de volt, aki ilyen unokaöccsét hozta, vagy éppen a keresztgyermekét, tehát, hogy ahol a fiatalok is, a kicsik, vagy a nagyobbak, kamaszok is akár beleszagolhatnak ebbe a mi világunkba, ebbe a férfi sátras világba. És azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy látom, hogy ez egy működő és jó történet. Ami valami archaikusat próbálunk itt is visszahozni talán, hogy ahogy a tábortűz körül együtt leülünk, éneklünk a történeteinket, elmeséljük nekik, tudják valahogy, hogy mikor kell odafigyelni, hallgatni, nem tudom, egy nagyon jó kémiája van ennek az egésznek. És ahogy a versenyekbe ők is beleélik magukat, ez a, ugye már a soknál is látszik, ahogy az adrenalin megindul, és ott ugye kamaszok, de itt meg a kisgyerekek is, ahogy kézbe veszik az eszközöket, és gyakorolni akarnak, motiváltak, nem kell őket nógatni különösebben, nagyon ritka az, akit nógatni kell, de én talán nem is emlékszem nagyon ilyen helyzetre. Szóval, hogy nagyon szeretik összemérni ők is az erejüket, tudják, hogyha a felnőttek versenyeznek, akkor ott meg kell ülni a fűben, és nézi, hogy apa éppen hogyan versenyzik. És ennek van egy nagyon jó ilyen talán egy ilyen ősi kép bennem, hogy valahogy talán így lehetett. Legalábbis mi ezt próbáljuk most ilyen nomád körülmények között rekonstruálni, és hát most ugye egy új színfolt az, hogy ezt most mi szervezzük. Eddig paliék, ez is egy nemzedéki váltás. Ahogy a fiainknak megmutattuk, úgy most mi is megmutatjuk talán magunknak, hogy ugyanúgy, ahogy a paliék elkezdték, és nagyon sok mindent megmutattak nekünk, hogy hát, hogy ők hogy érezték ezt az egészet, hogy kell megcsinálni, most megkapjuk mi is, illetve megadjuk magunknak a lehetőséget, hogy mi is átgondoljuk, hogy nekünk ez mit jelent, mi az, amit ebből mi meg szeretnénk tartani, mi az, ami fölött talán már kicsit elment az idő, vagy olyan helyzetben, amiben talán mi ki akarjuk próbálni magunkat. Most gondolok arra, hogy az előzőekben nekünk főzték az ebédet, vacsorát, és most mi úgy határoztunk, vagy úgy tervezzük, hogy magunknak készítjük azt is. Tehát, hogy nyilván ez azzal fog járni, hogy valaki nem lesz ott az adott programon, az mondjuk az egyik csapat, de ők meg azért lesznek felelősek, hogy azt a 20-30-40, ki tudja hány férfi embert jól lakassák. És hát az is egy felelősség, úgyhogy itt az éles helyzetek tárháza lesz. Hát meg hát ugye a programot ki kell találni, tehát hogy amiben ugye a mintáink megvannak, de az a mi feladatunk, hogy most ezt az egész pár napot kitaláljuk, hogy fog kinézni.
Én kíváncsi vagyok rád is, Miklós, mert ha jól emlékszem, a te mondatod volt az egyik ilyen sátor alkalommal, ez a no comfort zóna, és akkor ki is fejtetted azt, hogy mennyiféleképpen tudnánk mi próbára tenni azt, hogy nomád körülmények között is mi tudunk létezni, túlélni, hogy neked mit jelent ez a nomád, a te fejedben milyen gondolatok vannak ennek kapcsán?
Nyilván egy kicsit más, mint mondjuk azok fejében, akik gyermekkel jönnek. Ez már egyértelművé vált, hogy itt ez egy éles határvonal, hogyha valaki gyermeket hoz, az arról a gyermekről gondoskodnia kell. Hogy ez mennyire arhaikus, hogy az apák annak idején vitték-e magukkal a gyermekeiket, főleg ilyen kisgyermekek, az ugye egyértelmű, talán, hogy ugye nem. De itt ebben a táborban nincsenek nők, itt nincs egy olyan társaság, aki úgy foglalkozna a gyerekekkel, bár ezen is gondolkodtunk, hogy egy pár ember felvállalja ezt a feladatot, és időnként a kisebbek, a gyerekek külön versenyeznek, mert ez egyébként is egy hagyomány, de valahol meg el is kell távolodniuk, valami távolságot kell tartani a szülők és a gyerekek között, és hát itt van az első ilyen nagy töréspont, ugye amikor a gyerek nem mehet oda az apjához, miközben küzd, mert hogy az egy olyan küzdelem, ami úgymond egymás között mondva, hogy mondjuk, hogy egy veszélyes dolog, és nem lehet ott a gyerek. De ez általában ugye így volt a harcokban, és ugye a férfi elment, harcolt, hát nem vitte magával a gyermekét, nyilvánvaló. Ettől a mintától ugye most egy kicsit ugye elszakadtunk, és ott vannak a gyerekek, de én azt vettem észre, hogy úgy láttam, hogy ez fontos a gyerekek szempontjából, ők látják, én néztem őket, hogy olyan mintákat látnak ott a táborban, nem csak gyerek mintákat, hanem az apa-fiú kapcsolatával arról olyan mintákat láthatnak, amit ők nem élnek át esetleg. És nagyon rácsodálkoztak, ahogy egy apa beszél a fiával, vagy ahogy együtt vannak közös feladatok, ahogy ezt megoldották.
Igen, hát sajnos az órára nézek.
Hú, de elment.
Nagyon elment ez az idő, nagyon hamar, pedig még igazából most kezdtünk volna ebbe belemerülni, ahogy itten hallgatlak titeket. De hát remélem lesz még alkalom, a nomád tábor is július közepén lesz, még addig van rengeteg időnk. Én megköszönöm minden kedves hallgatónak, aki figyelemmel kísérte a mostani adásunkat. Két hét múlva találkozunk. Ez a Férfi Sátor műsora volt. Mindenkinek nagyon áldott szép hetet. Viszont hallásra.
Szép estét, jó éjszakát mindenkinek.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus.